Azért gondoltam, hogy beszélgessünk egy picit a gyónásról, mert bennem is mocorog most egy-két dolog ezzel kapcsolatban, de ahogy itt Biblia órán meg Isten tiszteletek után Hegyesben, Óváron beszélgettünk bűnbánat, bűntudat témakörökről, azt gondoltam, hogy egy picit érdemes lenne rátekinteni erre a témára, mert hogy alapvetően a gyónás ez pont ezt a bűntudat és bűnbánat dolgot járja körül. És amikor kihirdetik Luther kiátkozását, akkor elkezdik ugye begyűjteni a könyveit, és elkezdik bezúzni, meg elégetni, és akkor ő ír egy picike kis kötetet a gyónók oktatása címmel, ami kimondottan a néphez szól, mert nagyon sok Luther íratot úgy próbáltak meg begyűjteni, hogy a gyóntató fülkéből a papok megpróbálták ki nyomozni, hogy ki az, aki rejteget esetleg otthon ilyen eretnek dolgokat. És hát ugye ez Lutherhez visszajut, és akkor ő írja ezt a gyónók oktató vagy oktatása című művet, amiből én ezt az idézetet nagyon, nagyon sok szeretettel hozom. Nem azért jöttem gyónni, hogy maga engem megkötözze, hanem hogy feloldozzon, mert hogy alapvetően a gyónásnak ez a lényege, hogy eljussunk a feloldozásig. És ma nyilván itt kell beszélni arról, hogy mi az a gyónásra rárakódott kultúrákban, amit mi nem biztos, hogy el tudunk fogadni, mondjuk a penitencia kérdésköre, meg gyakorlata, és mi az, ami ahonnan ez az egész eredendően indul. De én a gyónást magát nem tartom egyébként egy felekezeti értelembe vett katolikus dolognak. Egyetemességét tekintve meg katolikusnak tartom. Mert hogy végtelenül fontos lenne, hogy erről egy picit beszéljünk. Az a nagyon izgalmas, hogy a magyarba, most ne kérdezzék a pontos etimológiát a testvérek tőlem, mert azt már nem tudnám levezetni, de hogy szláv közvetítéssel jut el ez a szó. Illetve hát maga ez a szó, hogy gyónás, ez egy szláv hátterű kifejezésünk, ami valahogy magyarosodik, és ez alapvetően bűnvallást, elismerést, megvallást jelent, de ennek a latin párja az a konfesszió. És ezt azért hozom ide, mert hogyha a konfesszióra gondolunk a latinba, akkor egyből ott van Ágostonnak a Vallomások című műve, ami viszont nem mégsem úgy fordítunk le, hogy gyónások. És ezt okkal nem úgy fordítjuk le, hogy gyónások, hanem okkal fordítjuk úgy, hogy vallomások, mert hogy itt nem csak a bűn megvallásáról lehet beszélni a konfessziónál, hanem a hit megvallásáról is. És akkor ide szeretném behozni, hogy a katolikus teológia ugye azt mondja, hogy a bűnbánat szentsége a gyónás. Én kiírtam a latint is, hogyha valaki szeretné kibetűzni. De nem is ez a lényeg, hanem a bűnbánat szentségeként emlegeti most a katolikus teológia a gyónást. Viszont a középkori terminológiában előjön a kiengesztelődés szentsége, szintén a gyónásról beszélvén. A gyónás aktusának, tehát a fülgyónásnak a szentsége és a megtérés szentsége. És ezt az elsőt meg az utolsót külön szeretettel ajánlom a testvéreknek a figyelmébe, hogy a kiengesztelődés szentsége, meg a megtérés szentsége. Mert hogy itt valójában én azt sejtem egyre inkább, hogy az Isten kapcsolatunkat járjuk körbe minden egyes gyónási szituációban. Az Isten kapcsolatomat járom körbe, hogy én kiengesztelődésre jussak az Istennel, meg hogy megtérjek az Istenhez. Mert minden egyes szituációban, amikor a bűnök engem elválasztanak az Istentől, akkor valójában az Isten közösségem sérül, és az egész nem szól másról, mint hogy ezt az Isten közösséget valahogy rehabilitálni tudjuk. És azért szeretném a katolikus testvérek védelmében elmondani, hogy a katolikus teológiában a mai napig a gyónás hivatalosan nem csak a bűnbánatnak a szentsége, hanem a kiengesztelődésnek és a megtérésnek is, továbbra is a szentsége. Most az, hogy mi ezt nem tartjuk szentségnek, az majd egy másik kérdés lesz. De itt akkor egyben el tudunk mondani egy-két dolgot, még Luther nélkül is, erről az egész középkori gyökérzetről, mert hogy a kiengesztelődés az alapvetően egy olyan szituáció, amikor van egy valaki, akit megsértettek, és van valaki, aki megsértette. És a kiengesztelődésben valójában az történik, hogy a sértett az megbékél azzal, aki őt megsértette, vagy azzal, aki megsértette, igen. Vagyis nem generál további feszültséget, és nem marad bent a sértettség állapotában. Na most, hogyha ezt teológiailag nézzük, akkor ha kiengesztelődésről beszélünk, akkor felmerül az a kérdés, hogy a Biblia alapján kiengesztelődik ki kivel. Az ember az Istennel, az Isten az emberrel. És itt már szerintem azért lehetnek félrecsúszások, mert hogy a kiengesztelődésnek mindig ára van. Ha ember és ember közötti kiengesztelődésről beszélünk, akkor ott van egy olyan lelki munka, amit egész egyszerűen el kell végezni. Ezt a lelki munkát gesztusokkal lehet, hogy meg tudjuk támogatni. Bocsánatot kérek. Gesztust teszek a másik irányába. És hogyha ez így működik ember és ember között, akkor egyből ott van az a csapda, a gondolati csapda a fejünkbe, hogy akkor meg lehet vásárolni a kiengesztelődést. Most túloztam, mert azért ez nyilván egy picit összetettebb, de hogyha én megfelelő gesztusokkal a saját interpersonális hibáimat megpróbálom ellensúlyozni, akkor bizonyos helyzetekben ez úgy tűnhet, hogy akkor helyre tudom hozni a hibákat, és a kiengesztelődést én megnyerem magamnak, ha én voltam a tettes. Most viszont, ha ránézünk a Bibliára, akkor azt látjuk, hogy ember és Isten viszonyában valójában akit ki kellene engesztelni, az az Isten. Mert hogy mi fordítottunk neki hátat. És ennek ellenére, aki a kiengesztelődést kezdeményezi, az az Isten, aki a sértett az egész történetben azáltal, hogy emberré lesz és saját magát adja értünk, és valójában őhoz áldozatot sértettként a sértő irányába, hogy megbékéljünk egymással. És innentől kezdve valójában azt kell látni, hogy valójában az Isten megbékéltet bennünket magával. Pedig nekünk lenne dolgunk, emberi viszonyokból felé fordulva legalábbis, és ő mégis úgy dönt, hogy ő nyúl a bűnös után, és annak ellenére bocsájt meg neki, hogy ő ezt egyébként nem érdemli meg. Tehát, hogyha gyónunk, és akkor a gyónás a kiengesztelődésnek a szentsége, akkor valójában az történik, hogy annak ellenére, hogy nekem vannak bűneim, amik az Istentől elválasztanak, annak ellenére az Isten engem arra indít, hogy keressem a vele való kapcsolatot. A vele való megbékélésnek a lehetőségét. Másik a megtérésnek a szentsége, vagy értelmezése. Én szeretném bevezetni Ágostonnak a megelőző kegyelem fogalmát, mert hogy itt, ha nagyon messziről nézek rá a megtérésre, amit a Biblia mond, akkor az, vagy amiről a Biblia beszél, akkor az látszólag lehet egy olyan dolog, amit mi meg tudunk csinálni. És nagyon félre csúszik néha a fordítások mentén egyébként az, amiről a Biblia eredetileg szól, mert keresztelő Jánosunk, meg Jézus is azzal kezdi az első nyilvános igehirdetését, hogy térjetek meg. És ez egy felszólítás, ez egy parancs. Csak hogy a megtérés, azt ha ráfeszítjük az egész Bibliáról, amit ez alatt ért Jézus meg keresztelő János, akkor kiderül, hogy ez nem egy olyan dolog, amit én csinálok. Tehát a megtérésben nem én vagyok az aktív szereplő, a megtérésben én a befogadó fél vagyok, mert a megtérés az valójában az Isten működése, az Isten működése bennem. És itt jön be keresztelő, vagy mi az Ágoston, bocsánat, aki ugye azt mondja, hogy valójában a megtérés is már kegyelem, megelőző kegyelem, mert az, hogy engem, én már érzem magamban azt, hogy nekem dolgom van az Istennel, és szeretném ezt komolyan venni, és a bűneimet előtte lerakni, és belekapaszkodni, az már valójában az Istennek az érvényre jutott csodája én bennem. Ezt azért hozom ide, mert Ágostonunk az a karakter, aki végtelenül zseniális, félreértés ne essék, de a saját hitharcait egy életen keresztül vívta, és az idős Ágoston már nem ért egyet a fiatal Ágostonnal, de tőle származik a szabad akaratnak is a fogalma, ami meg Ágoston óta félreviszi szerintem a komplett nyugati kereszténységet, nem azért, mert Ágoston félre akarta vinni, félreértés ne essék, hanem azért, mert hogyha kiragadva a kontextusából előkerül ez a szabad akarat, mint fogalom, akkor egyből elkezdünk úgy gondolkodni, hogy nekünk döntési jogunk van. Hát azért szabad az akaratom. mert akkor én eldönthetek dolgokat. És Ágoston is beszél a megtérés kapcsán egyébként szabad akaratról, fiatalon, amikor még kicsit azt hiszi, meg azt érzi, hogy azért jó lenne ebbe az üdvösség dologba nekem emberként úgy beleszólni, mert hogyha nekem van jogom megtérni, akkor innentől kezdve nem minden az Istenem múlik. És ezt miért mondom ennyire vigyorogva? Azért, mert ha majd Luthertől a szolgai akaratot mellé vesszük, aki valójában semmi más nem csinál, mint hogy az ágostoni életművet összefoglalja és befejezi, 1500 évvel később, vagy 1100 évvel később, akkor azt fogjuk látni, hogy Luther drasztikusan leszűkíti az emberi akaratnak a mozgásterét olyannyira, hogy azt mondja, hogy minden a Krisztuson múlik. És ez 1517-ben kicsapja a rezet a középkori skolasztikával szemben, ami meg a jó cselekedetekről, meg az akarat szabadságáról beszél, mert azt mondja, hogy ha te eléggé akarod, akkor megtérhetsz, akkor lerakhatod a bűneidet az Istennel szembe. Ha te eléggé akarod a jót, akkor te is jó leszel. Ez egyébként egy arisztoteliánus filozófiai gondolat. Arisztotelész írja az Etikában azt, hogy ha nem tudom én, a zenész meg akar tanulni zenélni, akkor vegyen a kezébe hangszert és gyakorolja. És Arisztotelésznek ebben teljesen igaza van, mert hogy nem fogunk megtanulni úgy zenélni, hogy nem veszünk a kezünkbe hangszert. Csak hogy Arisztotelész e világi dolgokról beszél az Etikájában, mi meg ezt kivetítjük az üdvösségre, mert Arisztotelész egy ilyen protokeresztény valakinek beleszállítva a skolasztika elején. Ugye a mai napig lehet hallani egyébként azt, hogy a kereszténység a biblikus erkölcsel és a görög filozófia talaján nyugszik. Na most nekem ezzel evangélikus teológusként az a bajom, hogy nekünk a görög filozófiához semmi közünk. Tehát az összes görög filozófus meghalt, mire Jézus megszületett. Semmi keresztény mondani valót, bármekkora nagy géniuszok is voltak ezek, Szokratész, meg Platon, meg Arisztotelész, meg a cinikusok, meg a nem tudom. Ezek nem keresztény tanítások. Ezek emberi eszmefuttatások, amik a maguk nemében én azt mondom, hogy értékelendők és megbecsülendők, de hogy egyébként ebben nincsen semmi olyan, ami keresztény, akkor sem, ha bizonyos filozófiai módszertanokat a kereszténység át tud venni, be tud építeni a teológiai gondolkodásba, mint módszertant, vagy mint gondolatkísérletet, de alapvetően a kereszténység az biblikus. És a Biblia, az meg ugyanaz új szövetség része görögül íródik, de alapvetően egy teljesen más gyökérzetből táplálkozik, mint az arisztotelészi etika. És akkor mit akarok ebből az egészből kihozni? Azért nincsen szabad akaratunk, mert hogyha az ember szabad akaratából meg tudna térni az Istenhez, akkor kedves testvérek, nem lenne szükség megváltásra. Ha én szabad akaratomból meg tudok térni az Istenhez, akkor miért kell, hogy meghalljon értem a Krisztus? Hát akkor úgy kell döntenem, hogy én akkor holnaptól. És hogyha az én akaratom erre szabad, akkor én dönthetek így. De hát látjuk, hogy ez nem így van. Mert, és akkor itt jön Luther majd bele a történetbe. Ő nem hiába beszél szolgai akaratról. Egyébként Ágoston nyomán. Mert hogy ő mondja ki végül is azt, hogy igen, abban van szabad akaratom, hogy amikor előzök az autópályán, akkor eldönthetem, hogy belenézek előtte a tükörbe, vagy nem. Ez az én döntésem. Én döntésem, hogy el fogom-e húzni jobbra a kormányt, vagy nem. Ez az én döntésem. De az, hogy az Istenhez megtérek, az, hogy az üdvösségembe kapaszkodok, e tekintetben nincs szabad akaratom, mert a bennem élő bűnök, meg az engem megkörnyékező kísértések, azok folyamatosan befolyásolják az akaratomat, folyamatosan egy bizonyos irányba próbálják mozgatni, mégpedig az Istentől el, és az ember szabad akaratból az Istenre nemet mondani tud, de az Isten nélkül igent mondani az Istenre nem tud. Nem hiába fohászkodik. Tegnap is idéztük szerintem a Biblia órán Zsoltárt, Dávidtól az 51-et, hogy teremts bennem tiszta szívet, és az erős lelket újíts meg bennem. Nem én teremtem magamból a tiszta szívet, nem én teremtem magamban az erős lelket, hanem az Isten. Tehát amikor arról van szó, hogy megtérés, akkor valójában ez egy olyan értelembe vett Istenhez való visszafordulás, aminek az ember áldottja, meg kegyelmezettje. De az, hogy az ember hitre jut, az nem az én a döntésem, hanem az Istennek a csodája bennem. És ez az, amit Ágoston még megelőző kegyelemként mutat be, vagy hát beszél róla, mert hogy valójában az történik a gyónásban, hogy az Isten engem bűnbánatra hív, és ez már kegyelem. Én elszakadtam tőle, de ő mégis utánam nyúl, és mégis azt mondja, hogy gyere és bánd meg a bűneidet. És nem csak meghív a bűnbánatra, ahova nekem el kell mennem, hanem bűnbánatra is segít. Ahhoz, hogy az ember meg tudjon térni, ahhoz kell a bűnlátás. Egész egyszerűen, amíg én nem látom, hogy mik azok a dolgok, amik engem az Istentől elválasztanak, addig nem tudok erről gondolkodni. Hát amíg nem tudom valamiről, hogy rossz, addig nem gondolkodok azon, hogy az rossz. És nagyon sokszor van az ember egyébként úgy, hogy rossz dolgokat jónak lát. A nagyon egyszerű helyzetekben is egyébként. Tehát itt most nem kell ilyen nagy üdvös kérdésekre gondolni. Hány és hány olyan döntést hoztunk már meg a saját életünkben, amikor az aktuális helyzetünkben, az aktuális információink alapján egy döntésről azt hittük, hogy na ez lesz a tuti, és aztán miután meghoztuk, vagy egyből, vagy hetek, vagy hónapok, vagy évek múlva kiderült, hogy ez minden volt, csak tuti nem. Hát akkor mennyivel vagyok inkább így az Isten relációjában? Hányszor vagyunk úgy, hogy azért nem tudunk egy-egy bűntől megszabadulni, mert az Isten már rég megbocsájtaná nekünk, ha végre oda vinnénk hozzá. De hát nem visszük, mert szentül meg vagyunk győződve arról, most kicsit cinikus ez a szóhasználata a számból, de hogy szentül meg vagyok győződve arról, hogy az egyébként rendben van. Az szerintem jó. Erre mondja Luther ugye a heidelbergi disputációban, hogy a dicsőség teológusa a rosszat jónak, a jót rossznak mondja. És hogy itt csúszik félre az ember sokszor. Tehát bűnbocsánatra hív az Isten, utána bűnbocsánatra segít az Isten, vagy bocsánat, bűnbánatra segít az Isten, azáltal, hogy rámutat arra, hogy figyelj, te szerencsétlen itt, meg amott. Ez mind félrecsúszott az életedben, ez mind félrecsúszott a hitedben. Ezek a dolgok nincsenek rendben, ezért adja egyébként a törvényt. Tehát, hogyha a törvényt nézzük az Ószövetségben, az tényleg mind nagyon erőszakosan és drasztikusan mutat arra rá, hogy az ember hol vét. Csak az a nagyon izgalmas, hogyha valójában egyet megszegünk, az összeset megszegtük. Mindet. Én a paráználkodásra szoktam mindig mondani, gimnáziumban ugye felvenülnek pikás kérdések, mert hát onnantól kezdve, hogy beindulnak a hormonok, onnantól kezdve mindenki szerelmes akar lenni. Ezzel én sem voltam másképpen. Annyi változott az utóbbi 14 évben, hogy most már stabilan a feleségemben vagyok szerelmes, aki a volt menyasszonyom, de hogy egyébként állandóan szerelmes voltam én is, és szerintem mindannyian. És akkor ott ugye már jönnek a kérdések, hogy akkor mi számít bűnnek? És mondtam a múltkor a srácoknak, hogy az a baj, ha ott csúszunk félre a paráználkodás bűnével, hogy azt elkezdtük szexuális kapcsolatokra leegyszerűsíteni. Az a paráznaság, hogy házasság előtt, meg házasságból kikacsintva, meg fűvel, fával, bokorral, pedig a paráznaság az alapvetően a hűség megszegése. És hogyha én a hűségemet megszegem az Isten felé, akkor parázna vagyok. Ha én a hűségemet megszegem a házastársam felé, tedben, szóban, gondolatban, akkor parázna vagyok. Ha a hűségemet a barátaim, a nemzetem, az atyám fiaival szemben megszegem, akkor parázna vagyok. És innentől kezdve már egyből látszik, hogy akkor ez megszegte a ne legyen más istenedet, ez megszegte a ne lopjat, az összes többit. És ezt nem lehet leegyszerűsíteni pusztán arra, hogy hogyan szabad nekünk szerelmesnek lenni, és hogyan nem. A kérdéskörére, mert ez egy sokkal komplexebb dolog. És hogyha innentől kezdve ránézünk erre az egészre, akkor nagyon világosan ki fog derülni, hogy az Isten törvénye szerint mindannyian bűnösök vagyunk. Mindenki. Ezt tudom, hogy nem akarják sokan hallani a 21. században, de hogy mindenki bűnös, és pont azért kapjuk a törvényt az Istentől, hogy legyen egy tükör, amiben, hogyha belenézünk, akkor abban elkisminkeljük saját magunkat, hanem nagyon drasztikusan és keményen ránk üvölcse az igazságot. De hogy ez már a bűnbánatra hívásnak a kegyelme. És akkor nyilván kérdés, hogy az Isten bűnbánatra hívására ki hogyan reagál. Tehát nem arról van szó, amikor itt megelőző kegyelemről beszélünk, hogy az ember ebben az egész helyzetben személytelenül lenne jelen. Lehet, hogy erre úgy reagálok, hogy egyből észhez kapok, és azt mondom, hogy Úristen, hát akkor mennyire a kegyelmedre szorulok? Vagy lehet, hogy évtizedes lázadással fogok reagálni rá? Vagy lehet, hogy elkezdem megmagyarázni, hogy akkor ezt a törvényt én mégis hogyan tudom betölteni, majd valahogy találok rajta valami kiskaput. Hát minden jogrendszeren van kiskapu. Hát a zsidóknak is volt kiskapuja, a magyar jog is tele van joghézaggal, hát az Isten törvényében lenne valami joghézag, majd mi megkeressük okosba. Nem működik. Nem működik. És a szomorú hírem, hogy a törvénynek nem feladata az, hogy bennünket üdvözítsen. A törvénynek az a feladata, hogy bennünket bűnlátásra juttasson el. Ilyen szempontból egyébként az Isten törvénye nem gonosz vagy jó, hanem egy eszköz, ami nagyon, nagyon keményen arra lök bennünket, hogy lássuk magunkat helyesen az Isten tenyerén. És hogyha már megkaptuk a bűnbánatra hívást, ha már megkaptuk a bűnbánatra segítést, akkor a végén ott van a bűnbocsánat az egyenletnek, ami nélkül viszont elvesznénk, viszont ezt megint nem az ember érdemli ki, hanem az Isten kegyelme, hogy mi bűnbocsánatot kapunk. És akkor itt a kegyelemhez azért azt tegyük hozzá, hogy a kegyelem az egy jogi fogalom egyébként. Mégpedig egy olyan jogi fogalom, ami jogilag azt jelenti, hogy nem a bűnösségedet vizsgálom, hanem a bűnösséged léte vagy nem léte ellenére ártatlanként tekintek rád. Tehát amikor a köztársasági elnök kegyelmet gyakorol, teszem azt mondjuk a magyar jogrendbe, akkor ott nem a bűnösség a bizonyítása az, ami megszűnik, hanem azt mondjuk, hogy nem vizsgáljuk azt, hogy ő bűnös. Elengedjük. Ez nem jelenti azt, hogy ő ne követett volna el valamit. Lehet, hogy ártatlan, félreértés ne essék, és azért kell neki a kegyelem, mert jogrendi keretek között nem lehet az ártatlanságát joviális úton bebizonyítani, de vannak olyan dolgok, ami miatt a köztársasági elnöki kegyelem ebben a helyzetben megoldás lett. Van ilyen. De valójában a kegyelem az azt jelenti a magyar jogrendben, hogy nem emeljük jogerőre azokat a retorziókat, amiket abban az adott szituációban jogerőre kellene emelni. Ha Isten és ember viszonyában vizsgáljuk a kegyelmet, akkor ott megint arról van szó, hogy nem arról van szó, hogy mi nem vagyunk bűnösök. Azok vagyunk. Csak az Isten nem azt nézi, hanem a Krisztus áldozatát. Bűnbánatra hív, bűnbánatra segít, és a végén megbocsátást ad. És akkor Luthernek van két írománya, az egyik ugye a gyónok oktatása, ezt már mondottam vala, a másik pedig a Kiskertében van az Itt tanítsunk gyónni, vagy Itt tanítsuk gyónni az egyszerű embereket, és nem hoztam ki a könyvet, de hogyha szabad, ezt kihozom, mert ez kettő darab oldal. És én ezt most nagyon szívesen felolvasom a testvéreknek, ha van annyi idő. Ezt a Kiskertébe köti be Luther annak idején, mikor kiadja, és tényleg kettő darab oldalról beszélünk, mert hogy az egész könyv vagy iromány az valójában annyi, hogy egy oldal, meg utána még egy. És ez egy ilyen KT felépítésű iromány, tehát mindig feltesz egy kérdést, és arra hoz egy feleletet. A KT, mint keresztény tanítás, az valójában ezt a formulát jelenti, hogy van egy kiinduló kérdésünk, amit egyébként lehet akár tézis kérdésnek is értelmezni, és akkor arra ad egy választ, és akkor ebből jön egyébként a konfirmációs KT felépítés is, amit én már nem használok, de azért nem használok, mert szerintem mindenki az első kérdésre emlékszik. Mire készülünk most? Most konfirmációra készülünk, és hogy utána mi van az összes többi kérdésben, arra szerintem senki nem emlékszik. Ugye? Pedig ott jön a lényeg. Mert hogy utána van szó teremtésről, Krisztusról, bűnbánatról, kegyelemről, tehát ami ilyen fontos dolog lenne. Itt tanítsuk gyónni az egyszerű embereket. Mi a gyónás? Felelet. A gyónásnak két része van. Az egyik az, hogy megvalljuk a bűneinket, a másik az, hogy feloldozást vagy bűnbocsánatot, a feloldozást vagy a bűnbocsánatot úgy fogadjuk a gyóntatótól, mint Istentől magától, tehát semmiképpen sem kételkedjünk, sőt, erősen higgyük, hogy bűneinket ezáltal Isten is megbocsájtotta a mennyekben. Milyen bűnöket kell meggyónnunk? Isten előtt minden bűnben vétkesnek kell magunkat vallanunk, még azokban is, amelyekről nem tudunk. Ezt tesszük a mi atyánkban is. De a gyóntató előtt csak azokat a bűnöket kell megvallanunk, amelyekről tudunk, és amelyek terhelik a lelkünket. Melyek ezek? Vizsgáld meg az életedet a 10 parancsolat alapján, aszerint, amint atya, anya, fiú, leány, gazda, gazdasszony, cseléd, vagy hogy nem voltál-e engedetlen, hűtlen, rest, nem bántottál-e meg valakit szóval vagy tettel, nem loptál, nem mulasztottál, nem hanyagoltál-e el valamit, és nem okoztál-e kárt valakinek. Kérlek, foglald össze röviden, hogyan kell gyónni. Így szólj a gyóntatóhoz. Kedves, tisztelendő Uram, kérem, hallgassa meg a gyónásomat, és hirdesse nekem a bűnbocsánatot Isten nevében. Mondd csak. Én, szegény bűnös ember, Isten előtt minden bűnben vétkesnek vallom magamat, de előtted külön is vallom, hogy szolga, szolgáló, stb. Vagyok. Sajnos azonban nem szolgáltam híven gazdámat, mert ebben és ebben teljesítettem parancsaikat, viszont megharagítottam és káromkodásra ingereltem őket, teendőimet elhanyagoltam és ezzel kárt okoztam. Szemérmetlenül beszéltem és cselekedetemmel, társaimmal veszekedtem, gazdasszonyom ellen zúgolódtam és káromkodtam, stb. Mindez bánom, és kegyelemért esedezem, igyekszem megjavulni. A gazda és a gazdasszony így szóljon. Külön is vallom előtted, hogy gyermekeimet, házam népét, hitvestársamat nem neveltem Isten dicsőítésére. Káromkodtam durva beszédekkel, és a cselédekkel rossz példát mutattam. Cselédeknek rossz példát mutattam. Szomszédomnak kárt okoztam, rossz hírét költöttem, áron felül adtam el, hamis és rosszul mért árut adtam. És ehhez hasonlóan vallja meg mindazt, amit Isten parancsolatai és életének rendje ellen vétett. Aki pedig úgy érzi, hogy ilyen vagy ennél nagyobb bűnök nem terhelik, az ne töprengjen, ne keressen és ne találjon ki bűnöket, és ne tegye ezzel a gyónást gyötrelemmé. Mondd el azt az egy-két dolgot, amiről tudsz. Például, külön is vallom, hogy egyszer káromkodtam, egyszer illetlen szavakat is használtam, egyszer ezt vagy azt elmulasztottam, stb. Ezzel értve, ha pedig egyáltalán semmire sem emlékszel, ami alig ha lehetséges, akkor ne is mondj semmi különöset, hanem fogadd a bűnbocsánatot az általános gyónásra, amelyet Isten előtt tesz a gyóntató jelenlétében. Erre ezt mondja a gyóntató. Isten legyen hozzád irgalmas, és erősítse meg hitedet. Amen. Azután, hiszed-e, hogy az én bűnbocsánatom az Isten bűnbocsánata? Felelet, hiszem, kedves Uram. Erre mondja azt, legyen néked a te hited szerint. Én pedig Jézus Krisztus Urunk rendelése szerint megbocsájtom bűneidet az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Menj el békével. Akinek lelkiismerete pedig nagyon meg van terhelve, vagy bánata és lelki tusakodása van, azt a gyóntató atya majd más igékkel is bizonyára meg tudja vigasztalni és hitre indítani. Ez csak általános példa a gyónásra az egyszerű híveknek. Na most ezt azért gondoltam felolvasni, mert hogy valójában itt azért, amikor ezt Luther leírja, bárhonnan is nézzük, hogy valójában a gyóntató széki gyónásnak a menetét hozzáelénk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Luther a gyónás ellen lenne. Luther majd azért veszi ki a gyónást a szentségek közül, mert a középkori egyházban a szentségtanban káosz van. Ezt diplomatikusan így lehetne megfogalmazni. Trident után ez változik. Katolikus oldalon is, de középkorban, skolasztikában káosz van. És felállít egy olyan hármas kritériumrendszert Luther, ami alapján kettő marad meg a hétből, ez csak az ismétlés kedvéért, Jézus rendelje el, az üdvösség ígéret tartozzon hozzá, és legyen látható jele. Emiatt kiesik a házasság, hiszen azt nem Jézus rendelte el, az egy teremtettségi rend. Kiesik a papi szentség, mert egyáltalán nincs szó a Bibliában arról, hogy csak a papok jutnak a mennybe, egyébként ez sem Jézus rendelte el, hogy legyenek közöttetek papok. Kiesik a betegek kenete, nem azért, mert ne lenne fontos a beteg ágyak mellett való megállás, hanem azért, mert nincsen olyan passzus a Bibliából, hogy csak az jut a mennyországba, aki a betegek kenetét felvette, mikor beteg. Kiesik a gyónás is, mert egyébként ennek se látható jele nincsen, se Jézusi rendelése. Mármint, hogy Jézus is beszél bűnbánatról, de egyébként, hogyha a gyónásnak nagyon a gyökereit meg akarom nézni, akkor egészen Mózes harmadik könyvéig kell visszamennem, mert ott van először a Levitikusban parancs arra vonatkozóan, hogy aki vétkezik, az bánja meg bűneit, és ott kerül először karakteresen elő ennek a felszólítása, tehát ez is ószövetségi gyökerekkel bír. Aztán, hogy hogyan alakul a zsidóság meg a kereszténység történelmében, az azt gondolom, hogy függ helytől, időtől, közösségtől. Tegnap a Biblia órán említettem valahogy a keresztelő Jánosféle keresztség is egy bűnbánati rítus volt. Ha úgy vesszük, akkor valójában ez is egyfajta gyónás, amit keresztelő Jánossal meg az eszénus közösséggel gyakoroltak annak idején az emberek. Ja igen, és akkor ide kiírtam, hogy mik a biblikus alapjai magának a gyónásnak. A Zsoltárt lehetett volna választani még párat. Derekosan bevallom, hogy konfirmáció előtt ma délután volt időm diát szerkeszteni, és nem lapoztam végig mind a 150 Zsoltárt, hanem felcsaptam, és az első Zsoltárt, amiben megtaláltam a bűnbánatnak a sorait ide be. Másoltam, ez a 32. Zsoltár 5. verse, megvallom előtted vétkemet, bűnömet nem takargattam. Azt mondtam, bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsájtottad bűnöm terhét. Amiről viszont szerintem beszélni kell, az már inkább az apostolok kiküldése, meg az apostoli tanítás, és egy picit egyébként én egy-két helyen Luther gyónás tanításával nem értek egyet, de azért nem értek egyet, mert mond például ilyeneket, hogy hiszed-e, hogy az én bűnbocsánatom az Isten bűnbocsánata. Szerintem Luther teljesen adekvált, hogy ezt a szószerkezetet vagy mondatot megfogalmazza a skolasztikus teológiai alapon, de a 21. században már nem állja meg a helyét, és azért nem állja meg a helyét, mert hogyha a lutheri teológiát visszavetítjük a biblikus alapokhoz, akkor valójában itt inkább kellene azt mondani egy ilyen szituációban, hogy hiszed-e azt, hogy én az Isten bűnbocsánatát tudom hirdetni neked. Mert hogy az én bűnbocsánatom az egy nagyon individuális történet, és közel sem lesz olyan tökéletes, mint az Isten. És egy gyónási szituációban nem az a lényeg, hogy a keresztény hittestvér a másiknak emberileg meg tud-e bocsájtani, hanem hogy az Isten bűnbocsánatát valósággá tudjuk-e az ima közösségben, vagy valóságként tudjuk az ima közösségben megélni. És hát ugye a gyónásnak vannak különböző típusai, egyéni közösség is, a többi. A teljes igazsághoz hozzá tartozik, hogy a testvérek szoktak gyónni, ha máskor nem, akkor minden úrvacsora előtt. Mert hogy az úrvacsorai mise tételeknek a mai napig része a gyónás, anélkül nem lehet úrvacsorát osztani, sem Isten tiszteleti keretek között, sem pedig len magán úrvacsorai alkalmat nem lehet gyónás nélkül elvégezni, mert hogy az úrvacsorai közösség alapfeltétele az, hogy legyen bűnbánat bennünk. De egyébként a fülgyónásnak, amit a katolikus testvérek gyóntató fülkében végeznek legtöbbször, annak nincs evangélikus teológiai oldalon indoka, hogy miért ne lehetne rá sort keríteni, vagy miért ne lehetne ezt gyakorolni. Egész egyszerűen azt kell mondanom, hogy kiment a divatból, és mi így szoktuk. Tehát, hogy azért nincsen fülgyónás, mert így szoktuk, hogy nincs. Egyébként lehetne. Amit mi nekünk evangélikusként meg kell kérdőjeleznünk, az a penitenciának a gyakorlata. Ugyanis a feloldozást azt nem az emberi cselekedetek adják. A penitencia az nem más, mint a zsidó bűnbánati áldozatnak egy ilyen skolasztikus kicserélése, ami már nem vágjuk le a kecskét meg a galambot, meg nem viszik oda a papnak, hanem a pap azt mondja nekünk, hogy mondja öt mi atyánkot, és akkor ledarálom, megvan, ócsóért meg lehetett csalni az asszonyt, de akkor megvan a bűnbocsánat. Nem. A penitenciával az a baj, hogy végtelenül jó szándékkal kerül be a keresztény hitgyakorlatba, ez a jó szándék pedig az, hogy mindenki érezze ezt egy komoly szituációnak. És végtelenül félre viszi egy idő után a penitencia gyakorlata egyébként ezt a jó szándékú gondolatot, mert behozza azt, hogy akkor mégis csak tudok én valamit csinálni, elmegyek a paphoz, meggyónom, azt mondja, hogy őt mi atyánk, kész. A cseh letudva. Ki van fizetve, és akkor innentől kezdve én a magamit megtettem. Vagyis pont azt érjük el a penitenciával, amiről a gyónásnak igazából szólnia kellene. Hogy engem az Isten megérint azáltal, hogy bűnbánatra hív. Az Isten megérint azáltal, hogy bűnbánatra segít, és az Isten megérint azzal, hogy a bűnbocsánatot számomra valósággá teszi. De ezt lerakom egy ilyen nagyon emberi viszonyba, hogy megsértettelek, mit kell csinálnom, hogy a sértettséged elmúljon. És ebből kialakul aztán egy nagyon torz istenkép. Mert hogy az egész mögött én azt gondolom, hogy továbbra is azt kell látni, hogy az Isten nem mint egy ilyen ítélő atya ül a fejünk fölött és veri a kalapáccsal a bírói széket, hanem hogy sose felejtsük el azt, hogy ő közben emberrel lesz és áldozatot hoz értünk. Annak ellenére, hogy mi fordítottunk neki hátat. És valójában azért nagyon nem jó ez az egész penitencia kérdés, mert hogy a Krisztus áldozatának az érvényességét csorbítja. Csempészem vissza bele a magam akaratát. Hát akkor én tudok csinálni dolgokat. Én el tudom mondani ötször, a mi atyánkot, én be tudok fizetni 3 búcsúcédulára valót, én tudok adni adományt, van fölösleges 5 tehenem, ha nincs, akkor majd szerzünk. És akkor gyakorlatilag megint az van, hogy az üdvösségbe megpróbálunk becsempészni valami emberi oldalt, hogy mégiscsak legyen már nekem valami szerepem ebbe az egészben. De nincs. Az Isten az, aki bűnbocsánatra hív, az Isten az, aki megbocsájt, és ennek az egésznek csak áldottja, meg kegyelmezettje lehetek, meg emiatt egyébként szabad neki örülni, félreértés ne essék, meg szabad boldogságot élni. Azért az nagyon izgalmas, amikor itt a külön bűnökről beszél Luther, és azt mondja, hogy aki pedig úgy érzi, hogy ilyen vagy ennél nagyobb bűnök nem terhelik, az ne töprengjen, és ne keressen, és ne találjon ki bűnöket, és ne tegye ezzel a gyónást gyötrelemmé. Nagyon fontos, szerintem, amiről itt beszél. Én sokszor látom azt, amikor bűnbánatról beszélgetünk egymás között, gyülekezetben, egyházban, bármilyen közösségben, hogy most gonosz leszek, de ilyen érezzék a testvérek, hogy jó szándékkal próbálok gonosz lenni, hogy versenyt csinálunk abból, hogy ki tud jobban nyomorogni. Mintha ennek lenne bármilyen jelentősége. Az egészben az a gyönyörű, hogy a Krisztus mindegyikünkért meghalt. A Krisztus mindegyikünkért feltámadt. És mi nem azzal jutunk közelebb az ő megváltásának a csodájához, hogy ostorozzuk saját magunkat, hanem igenis az a feladatunk, hogy folyamatosan tükörben nézünk, ha valamit abban a tükörben látunk, akkor nem elkezdjük elkenni, szőnyeg alá söpörni, félrefordítani a tekintetünket, hanem azzal szembenézünk. És akkor itt én itt ragadnám meg az alkalmat arra, hogy beszéljek a mindennapi megtérésről. Mert hogy nem lehet az Istenhez egyszer megtérni. Fontos az, hogy az embernek legyen Isten élménye. Én azt gondolom, hogy vannak olyan emberek, mint Pál apostol, akinek megadatik, hogy van egy nagyon karakteres és karizmatikus találkozása az Úr Jézussal, kicsit belevakul, és akkor utána tisztábban lát minden értelemben. Van ez így, akinek ez megadatik. Olyan is van, aki egész egyszerűen szépen lassan belenevelkedik az Isten kapcsolatba. Amikor, megint Pál apostol, amikor gyermek voltam, úgy láttam, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, és amikor felnőttem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Én azt gondolom, hogy létezik a fokozatos megtérésnek is a fogalma, és mindenki máshol van. De az biztos, hogy teljesen mindegy, hogy honnan érkezünk az Úr Jézus keresztjéhez. Legyen ez egy fokozatos a megtérés azért, mert keresztény családba születünk, mert gyülekezetben élünk, mert ebben növünk fel, mert látjuk, mert halljuk, mert az ige hirdetések dolgoznak bennünk, mert az ima közösségek azok előbb-utóbb megérintenek, vagy legyen ez egy Pál apostoli hirtelen megtérés, és akkor itt most lehetne a metodista testvéreket kicsit ugratni, hogy ugye Luther a Bibliának tért meg, a metodista Wesley János Luther római kommentáriát olvasva, de legalább óra percre pontosan tudja, hogy mikor. Ezt most csak így viccnek szántam. Tehát, hogy mindenki más honnan jön, meg mindenki más úton kerül, azt gondolom, közel az Úristenhez, és azt is gondolom, hogy egyébként ez okkal van így. Nem mindenkiből lesz Pál apostol. Nem mindenkinek kell direkt megtérés élménnyel rendelkeznie, hogy tudja azt, hogy mikor jutott elő arra a szintre, hogy komolyan veszi az Isten hitét. Én a magam példáját tudom mondani a testvéreknek. Nekem nincs direkt megtérés élményem. Én azt tudom saját magam viszonyából elmondani az Isten kapcsolatomról, hogy egy 20 pár éve, lassan 20 pár éve, 35 vagyok, igen, akkor lassan 20 pár éve tudatára ébredtem annak, hogy nincs az Isten nélkül levegő. De hogy ez hanyadikán, mikor, hol, nem tudom. Minisztráltunk 7 évet, az úgy annyira. Nem hagyott bennem lélektanilag szerintem mély nyomokat. Aztán táboroztunk éveket gyerekként. Sokszor hagyott mély nyomokat, de nem üdvösség, meg hitkérdése kapcsán. Meg jártunk hittanórára, kétharmadára, nem emlékszem. 12 évig hallgattam a Péterfibe nyitó, meg záró áhítatokat. Volt annyi előnye, hogy a teológiámmal nem kellett megtanulnom azt, hogy kegyelem néktek és békesség, mert tudtam, hogy azzal kezdi a lelkész. Kétharmadára nem emlékszem, egyszer csak így rájöttem, hogy nincs az Isten nélkül levegő. És szerintem ez így rendben van, de visszatérvén a mindennapi megtérésre, az viszont egy nagyon fontos történet, hogy onnantól kezdve, hogy tudatában vagyok annak, hogy én az Istenhez tartozom, napi szinten foglalkozom-e azzal, hogy az Istenhez tartozom. Mert ez viszont a másik véglet, amit nagyon sokszor elrontunk, hogy van egy nagy karakteres megtérés élmény, vagy vannak nagyon jó pozitív keresztény tapasztalatok, nem tudom, szélrózsáról, Isten tiszteletre, egy lelkész személyével kapcsolatban, egy gyülekezeti légkörből, egy nem tudom bárhonnan, és akkor a nagy bennünk a tetrágy, meg a elhivatottságnak tűnés, vagy elhivatottnak tűnés, de előbb-utóbb kifogy belőlünk a lendület. Miért? Mert nem kap üzemanyagot a hajtómű. És üzemanyagot csak akkor kap a hajtómű, hogyha folyamatosan van bele injektálás. Ahhoz nekünk meg Isten kapcsolat kell. És a mindennapi megtérés alatt Luther nyomán én a folyamatos bűnbánatot és bűnlátást gondolom, ami viszont újra és újra tudatosítja bennem azt a tényt, hogy nekem megbocsájt az Isten. Nem azért, mert megérdemlem, nem azért, mert ügyes, okos, rátermett gyerek vagyok, nem buktam meg a rendszeres szigorlaton sem, pedig ott akár még meg is lehetett volna, főleg, hogyha bizonyos tanáremberek rossz lapja van, és csíkos zoknit vesznek fel kockás helyett, hanem azért, mert meghalt értem a Krisztus. És amikor arról beszélgetünk, hogy bűnbánat, bűntudat, bűnbocsánat, akkor én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon karakteresen látni kell, hogy nem mi osztjuk ebben a dologban a lapokat, de ez az egész arról szól, hogy nekünk helyünk legyen az Isten tenyerén. És én ennyit gondoltam így hirtelen elmondani gyónásról, meg a bűnbánatról, meg bűnbocsánatról,